Vallo. Beszélgetés életről és szentírásról. Malek Andrea énekesnővel Tamás Falvi Hanna beszélget. Az interjú első részét hallhatják.
Köszöntök minden kedves hallgatót, ez a Hitvalló című műsorunk. Tamás Falvi Hanna vagyok, és a mai vendégünk itt a stúdióban Malek Andrea, színész énekesnő. Köszöntelek.
Én is téged, minden jó.
Többszörös Artius díjas és Emerton díjas színész énekesnő, édesapja Malek Miklós, Erkel Ferenc díjas zeneszerző, karmester, édesanyja Toldi Mária énekesnő. Testvére Malek Miklós zeneszerző. Milyen volt egy ilyen muzikális családban felnőni? Egyértelmű volt már kislány korában, hogy ez a pálya az, ami ön előtt áll?
Az én gyerekeim is ilyen családban nőttek föl, és őre rajtuk látom, hogy ők nem tudják, hogy milyen a másik család, ők csak ezt tudják, hogy ez milyen. Én is ugyanígy nőttem föl, hogy igazából a zongora alatt, gyönyörű szép fekete zongora alatt nőttem föl, mert az anyukám tanított, és az apukám meg hangszerelt, amikor egyik nem ott volt, akkor ott volt a másik. És tehát, hogy ez volt a természetes. Igen, és ráadásul a szüleim nagyon szeretik a munka végéről megfogni a dolgokat. Tehát, hogy mi azt tanultuk, hogy elsősorban, hogy dolgozz, és akkor aztán lesz belőle valami.
Ma is ide a stúdióban a kislányával érkezett. Őt is már érdekli a zene, vagy nyitott az éneklésre?
Ő meg aztán a harmad generációs muzsikus, tehát igazából az egész család az osztrák részről is, ha bár elváltunk az édesapjával, de hát ez egy kamarazenekar tulajdonképpen. Tehát onnan is annyi sok muzikalitást örökölt, ő hegedül. Úgyhogy nagyon jól hegedül, hála Isten.
Három gyermeke van a többiekkel, együtt is szoktak így énekelni, szoktak lenni ilyen családi napok, amikor így a művészetnek szentelik magukat?
Hát nem annyira, inkább spontán, de a karácsony az mindenképpen erről szól. Miután a fiaim, ők is nagyon muzikálisak, de ők nem zenei pályát választottak, hanem a nagyfiam mérnök. Most fejezte be a masterthézist Kielben, Németországban, hajómérnök. De nagyon jó dobos például, és a kisebbik fiam pedig közgazda lesz, és ő pedig trombitás, fúvós hangszerek, gitár is, mindenünk van, úgyhogy aztán spontán összerendeződünk ilyen zenélésekbe.
És a testvérével, Malek Miklóssal milyen sűrűn szokott találkozni, mennyire szoros a kapcsolatuk?
Hát inkább az interneten, és hát mert hogy olyan messze lakunk egymástól, de az internetnek, amit sokat szidunk, méltán, de például ez egy nagyon jó oldala, hogy az egymástól távol lévő emberek mégis látják egymást, még ha nem is fizikailag, de akkor is tudnak egymásról.
És az összetartozás, a közösség szerepe az ugye nem csak a családban fontos, hanem a zenekarban is, hiszen hogyan? Ott is a különböző elemek, együtt részek együtt építik fel így az egészt. Mit jelent önnek az, hogy közösségben dolgozhat, alkothat?
Ez egy nagyon-nagyon érdekes és megfoghatatlan dolog, az együtt muzsikálás, mert nyilván, ami manapság egyáltalán nem divat, szükséges hozzá a szakmai tudás. Tehát amit látunk a tévében nagyon sokszor, hogy valaki oda megy, minden előképzettség nélkül szép hangja van, és a technikával csinálnak belőle valamit, az nem egyenlő azzal, amikor valaki 12 évig zongorázik. Tehát, hogy ezt a 12 éves zongoratudást, vagy bármilyen hangszeres tudást, ezt nem lehet sehol se megvenni, ezt nem lehet megbingizni, ez egyszerűen csak le kell ülni 12 évig, és foglalkozni kell a dologgal. És azok az emberek, akik még így tanulták a szakmát, azok, ha összejönnek, akkor ott valami ott jön hozzá, a mindenható. Tehát, hogyha ezek tényleg ő általa vannak összerakva egy zenekarban, akkor sokkal több dolog történik a láthatatlanban, elképesztő dolgok történnek. Amihez természetesen kell az embernek az intelligenciája, meg a hite is, hogy ezeket felfogja, hogy de jó, hogy itt most valami más történik, elkezdtünk zenélni, és ez már nem zene. Ez már valami, hát szóval valami finomabb, valami egész más szövétnek. Úgy szeretem ezt a szót, hogy szövétnek.
Ön magán keresztül is érzi, hogy úgymond áramlik valami magasabb erő önön keresztül, amikor énekel, vagy amikor benne van ebben a harmonikus egységben?
Igen, ez egy, nyilván ez egy út, de én olyan szerencsés vagyok, engem szerintem az Úr a kegyeibe fogadott már még mielőtt én hozzáfordultam. Tehát én annyi sok ajándékot kaptam az életem, kezdve a családomon, nagyon sok minden. Hát egyszerűen kirántott engem dolgokból, nem engedett bele dolgokba. Biztos, hogy éreztem azt, hogy ott egy határ, és azon nem megyek keresztül valamiért. És nem fogalmaztam meg magamnak, hogy miért. Most arra jutottam el néhány éve odáig, hogy egyszerűen ezt bevállalom, mert ahhoz kell az, hogy bevállaljam én is. És kimerjem jelenteni, hogy igen, én hiszek, és Isten van. Ez nem egy opció, hanem Isten van. Ja, akkor is, ha te azt mondod, hogy nincs, neked is van. Csak te azt mondod, hogy nincs. Mert egy ilyen világ vesz minket körül, ennek megvan az oka, és meg lesz a következménye. De én azokhoz tartozom tiszta erővel, akik hisznek és reménykednek.
Említette, hogy már korábban is érezte, úgymond, hogy a védőkarja ön mellett volt, de csak később jutott el erre a felismerésre. Mi volt az a pont, amikor önmagában, a tudatában is elmerte fogadni, vagy szembe mert nézni azzal, hogy Isten van?
A hit az hallásból ered, és sokan mondták. Pont tegnap egy film kapcsán, az Áttörés című filmet néztük meg a kislányommal, és az a kapcsán beszélgettünk ezekről, a mondatokról, amiket így az emberek hoznak, vagy így egyszer csak megjelennek, anélkül, hogy megvelenik bolondulva, szóval ez nem ez a kategória, mert van, aki meg folyton csak ezeket figyeli, de azért, amikor kétszer azt mondjuk rá, hogy na, ez véletlen volt, hogy most pont ezt a mondatot kaptam meg valakitől, vagy éppen egy tanításból, ami nekem szól egyértelműen, és ha van fülem, akkor hallom, de amikor már tizedik jön, meg amikor a 20., meg, tehát már nem számolom, és már nem is tudom elmondani hány alkalommal. Hallom ugyanazt, vagy sarkalnak arra, hogy lépjek már, ne féljek. Ne gondoljam azt, hogy nekem ez nem jár. Én a karizmatikus pünkösdi egyházban tértem meg, illetve baptistáknál tértem meg. Egy nagyon kedves, nagyon szeretett család, a Bárka Baptista kicsi gyülekezet, akiket azóta is nagyon-nagyon szeretek. Alapvetően a világképem az ez, és ahogy látom, tehát, hogy én azt gondoltam, hogy azok alapján, amit addig láttam a kereszténységről, meg ami általában ilyen sztereotípia kereszténységről, az engem megrémisztett azért, mert én csak arra gondoltam, hogy egy bűnös ember vagyok, én egy csomó mindent csináltam, amit nem kellett volna ebből a szempontból, és én ebben a képben nem férek bele. Konkrétan ezt gondoltam, hogy hálás voltam mindenre, amit kaptam, de azt gondoltam, hogy én erre, és joggal gondoltam, nem vagyok méltó erre a sok jóra, amit kaptam. De aztán valahogy mégiscsak egy augusztus 20-án, 4 évvel vagy 3 évvel ezelőtt egy kollega mondta, hogy Andrea, meddig vársz még? És csak így a levegőből egyszerűen. Ja, és még nem vagy megtérve. Hát mire vársz? Ilyen stílusban is. Csak azt gondoltam, hogy na most már jó van, nem hagyom magam húzogatni tovább, hanem akkor mondták, hogy van egy bemerítkezés szeptember 30-án. Egy csodálatos élmény volt.
Sok felnőtt korában megtért, hívővé vált ember elmondja, hogy a felszínesség vagy a külsőség az, ami nem tetszett neki az egyházban, és hogy a mély dolgok azok, amik mégis vonzották, és hogy ön is említette, hogy a dicsőítés, az öröm, hogy a szépségnek, a jóságnak az észrevétele, hogy a szeretet az ebben tud megnyilvánulni. Ezt így átélte ott, amikor megtörtént ez a bemerítkezés, amikor hívővé vált?
Hogyne, az már a válasz volt arra, hogy én ennyi idősen, ennyi mindennel a hátam mögött azt mondtam, hogy én jövök hozzád, Jézus, én tényleg, és én elhiszem, hogy te az én bűneimet megbocsátottad, drága Jézus. Ez egy olyan kapcsolat, amit én hallottam dicséretekben meg, és mindig úgy megérintett, de amikor ezt az ember hús-vér formájában megéli, azt a csodálatos, bársonyos, szépséges szeretetet, ami a tiszta szeretetet, amiről blablabla, annyi sokat beszélünk, úgy anélkül, hogy lenne tartalom mögötted. Amikor ez tényleg igazából, hogy amiről szó van megélni, azért az, hát azért 2 hétig nem ért le a lábam a földre. Tehát, hogy akármit csináltam, akármi történt velem, hogy tudja az ember, de megélni más.
Az Ószövetségnek az aláfölé rendelő Isten képéből jött Jézus, és hozott egy új vonalat, hogy a mellé rendelő Isten, hogy a szeretet, hogy az bennünk él, és hogy a Szentlélek is ugye általunk működik. Valószínűleg akkor ezt a élményt tapasztalhatta meg, amit már korábban talán éneklései vagy fellépései során is. Volt olyan például a színpadon, hogy azt élte, hogy egy magasabb erő működik önön keresztül?
Hogyne. Egyszerűen 16 évvel ezelőtt egyszerűen elment a hangom. Az a procedura, amíg visszaszereztem, hát az is egy ilyen fejlődési út volt, hogy magam felé vagy afelé, hogy a hangomat azt kitől kaptam. Tehát, hogy az honnan van nekem bátorságom énekelni, vagy ki adta nekem azt a kegyelmet, hogy énekeltek, és hogy a hangomat ennyien szeretik, és én meg nem szeretem, és én nem becsülöm, azért megy el. Azért hagy engem el, mert ez egy válasz arra, hogy én bántam magammal, meg a hangommal. Mert én nem a saját tulajdonom vagyok, és ezt azért ott elkezdtem már boncolgatni, és amikor újra volt bátorságom ott állni a színpadon, és azt mondom, jó, most megpróbálom megint, hát ha nem megy el, de most már hiszek benne, hogy nem fog elmenni, mikor megszólalok, akkor éreztem, hogy nem egyedül van ez a dolog. Tehát, hogy ott nekem segítenek. Elkezd folyni a víz a szememből, tehát én nem is most sírok, vagy, hanem egyszerűen csak ömlik a víz a szememből, és akkor csak énekeltem, és hát onnantól kezdve olyan mély hálával megvan oldva a dolog, én bennem teljesen. Tehát, hogy onnantól kezdve a hála és az alázat, azt már tudom, hogy micsoda. És én ezt nagyon élvezem, és nagyon szeretem.
Említette a hitet is, hogy amikor ott állt újra a színpadon, a félelmét tudta a hittel megtölteni, igen, és így egészé válni. Jézus is mindig mondta, hogy mennyire fontos az, hogy higgyünk. És hogyha,
csak higgy.
Igen, hogyha hiszünk, akkor sokkal nagyobb dolgokat tudunk tenni, mint amit ő is mondott, hogy a mustármag nagyjá tud, nagy fává tud nőni. Ez a hit az életében gyerekkorában a szülei által még nem volt ott.
Ők tradicionálisan betartják ezeket az ünnepeket, szeretjük, ez sokat jelent, de ez szerintem nem az. Ahogy idősödtek, ők mind a ketten, nyilván elmélyül ez a dolog azzal, hogy szembe kell nézni, hogy egyszer vége, és sok idős emberen látom, hogy Isten felé fordul, és ez annyira nagy könnyebbség. Mert hova fordul különben? Mi a perspektíva? Tehát, hogy az pokoli lehet tényleg, ha az ember nem tudja, hogy hova megy.
És amikor a színművészeti mellett döntött, akkor ők a szülei motiválták önt, vagy ez is egy belső inspiráció volt?
Mind a ketten a maguk módján nagyon sokat segítettek. Az apám inkább lefele bontott ezt a dolgot, de nyilván a negatív segítség is segítség, mert akkor ráébredek dolgokra. Anyu megkereste az újsághirdetést, látta, hogy a operett musical szakon indult. Tehát, hogy ő intézkedett. Ügyesen. A keresztmamám meg felkészített rá, mert ő pedig a színházban dolgozott eleve. Nekem nagyon tetszett a színháznak ez a titokzatos szép világa, pontosan a megfoghatatlan már akkor is. De a zenében is az, hogy mi történik. Elolvasok egy szöveget, most majd elfogom olvasni ezt a bibliai idézetet, és valami megelevenedik, még akkor se, ha én nem vagyok színésznő, pláne, ha színésznő vagyok. Tehát mindenképpen ezek a szövegek, ezek nem véletlenül írottak így, és ez óriási érzés ebben a mai világban szembesülni azzal, hogy de, van ennek értelme, de.
Mi jut eszébe arról, hogyha azt mondom, hogy mennyből a telefon, milyen érzéseket hoz ez föl?
Hát ugye már akkor is az első szerepem, még főiskolás voltam, az ilyen 19 éves korom, első saját szerepem, mert egy csomó mindenben beugrottam, például az Evitában meg ezekben, de az is ilyen 18-19 éves kis csitri. És ez volt az első, amire engem elhívtak az Operettszínházba, és egy olasz kisfaluban játszódott, ahol a csitri kislány szerelmes lesz a papba, a kis papba, egy ilyen, aki ott prédikál, és megpróbálja magáról lepöckölni, de nehezen megy. És nagyon kedves dalok voltak benne, és a kiderül, hogy jön a második közönbíz. Ezt nem is értem most már a mai biblia ismeretem, hogy ez most hogy, de végül is valószínűleg az írója nem igazán olvasta azt, hogy nem lesz többet közönbíz. Vagy ki tudja, de hogy konkrétan egy bárkát épített ez a pap azért, hogy a falubelieket megmentse, mert jön az özönbíz, és ennyi. Az nagyon kedves munka volt, és ott látta az apukám is, hogy engem érdemes a színpadra rakni, mert addig ugyan eljött engem lekísérni zongorán a felvételire, de nem akart előhallani, hogy én most színésznő leszek, hogy miért akarok színésznő lenni.
Milyen érdekes, hogy már életpálya elején is valamiképpen ott volt Isten ön mellett, hogy az első szerepében benne volt, de aztán egy hosszú utat kellett mégis bejárnia, amire ki tudta mondani, hogy tényleg mellette dönt.
Mert ez egy bevállalós döntés. Mert ez nem csak úgy van, hogy azt mondom, hogy jövök, Uram. Nem, egyszerűen szembe kell nézni az, hogy amit eddig csináltam, hogy az milyen, tehát, hogy egyszerűen muszáj szembenézni, és számot vetni azzal, hogy én kicsoda vagyok, mert különben nem tud, és ő is csak azt tudja mondani, hogy na de azzal mi van? Meg ezek a bűn, az visszanyúl az emberre, és ez nem olyan nagy bűn, hogy loptam, csaltam, hazudtam, de mindenkinek van bűne, kivéve a Jézust.
Felelősség is volt ez, hogy ön szembe mert nézni
így
a
van.
Bűnével.
És el tudom engedni, és el tudom hinni. Nekem az volt a nagyon nagy küzdelem magammal. Ott léptem én nagyot a hitben, hogy elhiszem, hogy ő nem fogja nekem már. Ha ő azt mondja, hogy megbocsátotta, akkor én már magamat ne ostorozom, ne legyen bűntudatom. Például azért, mert kétszer elváltam, és hogy nem olyan kerek amit magamnak köszönhetek, mert nem az Isten akaratát kerestem, de én kerestem annyi minden szépet, meg jót, meg találtam is, de ez így, ezért nem jött össze. Tehát így visszatekintek az életemre, látok egy csomó, mondjam, logikai pontot, amiért tudom, hogy jutottam el idáig, és amiért halálosan boldog vagyok, hogy ezt bevállalom, és megpróbálok a 10 parancsolat szerint élni, mert ez nem egy butaság, erre alapszik a törvénykönyvünk, tehát ez nem egy olyan dolog, nem egy ilyen, aminek így hangzik egyébként ezekben a sztereotípiákban, hogy és ha ölök, és nem tudja senki, ha megbüntetnek, akkor vagyok bűnös, de ha nem, titokban megöltem valakit, vagy elloptam valamit, ki látta? Igen. Akkor ez az, hát ő látta, aki a legfontosabb, ő látta. De ha nem bűtetnek meg, akkor nem vagyok bűnös, de hogy nem.
Még az is megjelenik ebben, hogy a bűnnek a leginkább romboló, meg lehúzó szerepe, hogy önmagammal hasonulok meg. Tehát ahogy említette, hogy a lelkiismeret furdalása, bűntudat mennyire ott volt önben, hogy tett szépet is, jót is, de mégis a rossz, amit tett, az talán még mélyebben belénk égett, és ez a bűnben a leginkább a nehéz, hogy utána már magunkra nem tudunk ugyanúgy tekinteni. Ezt hogyan tudta feldolgozni, vagy hogy mi az, ami meg tud gyógyítani, mert ugye Jézus arról beszélt, hogy Isten megbocsájt minden bűnünket, és ő szeret, de önmagunknak hogyan tudunk megbocsájtani?
Igen, ez egy komoly munka nekem önmagammal. Tehát én nagyon nagyra tartom a templomi gyülekezeteket, közösségeket. Nagyon fontos. De annál még fontosabb az, hogy nekem személyes kapcsolatom legyen az Isten, és elhiggyem, hogy az Isten élő, és ha mi ketten összegyűlünk az ő nevében, akkor ő itt van, akkor ő figyel. És tudom, hogy igen. És tudom, hogy igen, mert érzem, mert tapasztalom. De hogyha ő úriember, ő nem mondja azt, hogy csak ezen az úton mehetsz, ő megengedi, mehetsz a másikon is. És ha én a másik úton mentem, akkor nekem azt ő felé meg kell vallanom, hogy ezt tettem. Én nagyon bánom, és nagyon... Tehát, hogy ezt magammal tisztázni kell, úgy, ahogy mondtad, mert akkor nem tiszta a kapcsolat, nincs. Az ember, a magyar ember szereti magát sajnálni, és szeret mindig azzal foglalkozni, ami nem jó. De és a hívőkben is benne van ez. Sok emberrel beszélgetek, akik hiába mondják, hogy hisznek és járnak templomban, vagy járnak gyülekezetbe, akkor sem változik az életük, mert ezt valahogy be kell válni, és ez nem könnyű.
Sokszor ugye a keskenyebbik út az, amin járni kell, és hogy...
Mindig. Mindig. Csak az kemény, az nehéz. Az bevállalós. Tehát, hogy így tudom csak mondani, hogy ott van sírás, meg van sok szenvedés. De nem baj.
Krisztus is szerette, hogyha köré gyűjtik a gyerekeket, és most a kislánya is itt van velünk. Otthon a családban megjelenik az együtt imádkozás, vagy valamiképpen, hogy összegyűlnek, és akkor hálát adnak.
Igen, a fiúkkal nem mertem ezt a dolgot, a fiúk ugyanolyan nagyon jóra való, finom, erős szívű gyerekek, de én imádkozom úgy értük nyilván minden nap, de a Lénával pedig abszolút, mert a Léna édesapja is hívő, tehát hogy ott nem volt semmi ilyen, hogy mondjam, félelmem, meg én is már tartottam ott, hogy ezt így megmertem, mint mama, felismertem az én szerepemet ebben, és be is vállaltam a szerepemet, hogy jó, tegnap is például, meg ő igényli is, mert ami rám jön áldás, az ő rá is jön, és ezt érzi meg. Meg azért kap az ember egy látást, hogy ha odaszánja magát, akkor rögtön ott a segítség, és ez őrületes. Ez őrület. Rögtön megjelenik az életben. És ez nem ilyen bebeszélés, tehát ez komolyan, én ezt sosem mondanám, hogyha nem így lenne.
Volt ilyen tapasztalata, amikor érezte, hogy megnyitotta a szívét, és tényleg Isten küldte már a segítséget?
Abszolút, tehát permanensen. Például az, hogy én a Jágár Bandival összetalálkoztam, hogy ő engem elhívott 4 éve, vagy nem is tudom hány, mert olyan, mint a 20 éve lettne. Tehát, hogy azóta minden nap ő egy hívő ember, egy nagyon régen van ebben benne, és ő nem köt kompromisszumokat. Tehát, hogy az a típus, aki se zenében, se semmiben egyszerűen nem köt kompromisszumokat, inkább szenved, és ő neki nagyon nagy szerepe van abban, hogy én így tisztába tettem ezt az egész dolgot az életemben.
Malek Andi Szolisztik Együttes, az a ön és a Jágár Bandi együttműködéséből jött létre, mert a Szolisztik név is a lélekre utal.
Hogyne, persze. És akkor még igazából még a világban nyilván hát mi ott dolgozunk, és ott is fogunk dolgozni továbbra is, mert hát ott vannak az emberek, akiket el szeretne az ember érni, meg hát éhesek és szomjasak a zenére, és a zenén keresztül meg nyilván a szellemi tartalomra is. Minden ember hiába mondja, hogy nem. De olyan nincs is, aki azt mondja, hogy nekem nem kell a jó. De hogy nem, mindenkinek kell a jó. Elkezdtünk népdalokkal foglalkozni, amit külön-külön már mind a ketten nagyon szerettünk volna, csak nem találtunk hozzá olyan partnert, akivel összet van, és az első lemez a Madárka című népdalfeldolgozásos, a Bandi csinálta ezeket, találta ki ezeket a feldolgozásokat, jazz és R&B, tehát hogy nem a népi erő, tehát hogy én úgy énekeltem ezeket a dalokat, mintha jazz standard lenne. Anélkül, hogy a dalnak fájt volna, mert ez meg az én dolgom volt, hogy ne fájjon a dalnak, és a szövegnek, hanem szépen ugyanúgy a lelke és a szelleme ott legyen. De azok közül is van egy csomó, hát, hogy ami Istennek szól. És aztán készült egy saját lemez, mert aztán a Bandi elkezdett írni nekem dalokat. És most pedig a gospel lemezünk készül, egy pár nap múlva vonulunk be a stúdióba, mert volt két nagyon szép koncert is, és mert a Bandi ír, mert nem tudom már hány, de rengeteg. Egyszerűen csak leül a zongorához, és nagyon szép dalok születnek. Nem kéne, hogy, mert van elég szép dal már, tehát ugye ez nem is erőlteti senki, de ha egyszer leül a zongorához, és olyan szép, és fölveszi, elküldi, és akkor nekem ahhoz föl kellett nőni, hogy én arra szép dicsérő szövegeket írja, és ebből most egy 15 dal meg fog jelenni. Ez abszolút annak a következménye, vagy ez a válasz arra, hogy mi egymással megküzdöttünk, azért megküzdöttünk nyilván, magunkkal megküzdöttünk, és hogy ez a áldásban van ez az egész, ez kíséri az áldás.
Akkor a dalkészítésnek az a folyamata, hogy előbb megszületik a zene a dallam alatt, és aztán
a szöveg.
Ön írja meg a szövegét?
Igen, ha a Bandi nem küld hozzá refrént például, mert van úgy, hogy a dallammal együtt jön a szöveg, de valami ötlet biztos van, és akkor kapok egy gombot, és az varok egy kabátot.
Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Malek Andrea színész énekesnővel, a Malek Andi Soulistic együttes énekesnőjével beszélgettem. Ez a Hitvalló című műsor volt, Tamás Fabi Hannát hallhatták. Köszönjük szépen. Néma ház, nincs olyan itt, kében bízhatnál, mindenki vár, mindenki fél, esze holnap új esély, megremeg a föld, hullanak az égi csillagok,
Malek Andrea énekesnővel Tamás Falvi Hanna beszélgetett. Az interjú második részét holnap 16 órakor hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu
Mária Rádió
16 óra 25 perc.